Zöld Kaszt, a Very Important Planet podcastje.
Tóth Váradi Zsolt vagyok. A Zöld Kaszt mai vendége Kovács Soma, az Oktondi online oktatási platform társelnöke.
Mi az összefüggés a járvány és a fenntarthatóság között szerinted?
Nyilván több szinten is van összefüggés a fenntarthatóság és a járvány között. Az egyik az például a nagyon látványos, amiről a közösségi médiában is elképesztő képek, meg mindenféle ment, hogy mivel kevesebbet közlekedünk, lehet a légi közlekedés, stb., ezért kevesebb a károsanyag kibocsátásunk is, és sokkal tisztább a légkör. Sőt, például Isztambulban most, hogy nem járt ott annyi hajó, ott elkezdtek újra delfinek megjelenni, meg ilyen viszonylag apróbb, de azért mégis az ember szívének kedves természeti jelenségeket meg tudunk figyelni. És igazából végigmehetünk az ENSZ fenntarthatósági céljain, és mindegyikhez külön megvizsgálhatnánk, hogy most ez kapcsolódik-e a járványhoz, vagy nem. De szerintem például a túlfogyasztás, mint fenntartható fejlődési cél, az is fontos ilyen szempontból, mert az emberek rájöttek arra, hogy mi az, amire szükségük van, és mi az, amire nem. Mert amikor például elfogyott az élesztő, akkor látták, hogy hoppá, ezt most használnom kéne, és nem tudom megvenni. De ugyanakkor, amikor egy hónapig otthon voltak, és nem mentek el plázázni, és nem vettek meg mindent, amit amúgy beraktak volna a kacatos fiókba, és soha többet nem használták volna, akkor én abban bízom, hogy ez is tudatosult bennük, és meglátták, hogy hoppá, hát én tök jól megvagyok a századik dugóhúzom nélkül.
Lássuk be a történetben, nagyon sokszor, nagyon sok dolog történt már, és utána az ember úgy tett, mintha mi sem történt volna, mintha nem tanult volna, se nincs benne ez?
Nyilván benne van a pakliban, és nyilván mindenkinek, mind magánemberként, mind vállalkozásként, mind ipari szektorként le kell vonni a tanulságokat. És ugyanúgy, ahogy például nagyvállalatoknál most belekényszerültek például egy home office-os, otthon dolgozós környezetbe, és csomó helyen ezáltal nőtt a produktivitás, és a jövőben is át fognak állni erre, vagy legalábbis nem fogják ellenezni. És ők levonták ezt a következtetést. És ha a magánemberek is ugyanúgy megnézik az életüket, és levonják a következtetéseket, akkor én abban bízom, hogy ennek az életük fenntartható részére is lesz ráhatása.
A társadalmi felelősségvállalás minden szinten, akár van járvány, akár nincs, az mindig pénzbe kerül. Nem félő, hogy ez majd a főleg egy gazdaságról visszavetett időszakban ismét háttérbe fog szorulni, mondjuk adott esetben a fenntarthatóság?
Ez nyilván benne van a pakliban, és ez egy veszély, de szerintem ugyanúgy veszélyes azt mondani is, hogy én, mint kisember nem teszek semmit a fenntarthatóságért, mert ez a nagyvállalatok, ez a gyártók, ez a politikusok feladata. És nem, mert ugyanúgy, ahogy te is mondtad, a nagyvállalatokat, őket a profit vezérli, őket az vezérli, hogy pénzt keressenek, hogy olyat gyártsanak, amit te megveszel. És hogyha te azt mondod, hogy én ezt most nem fogom megvenni, én inkább olyat veszek, ami fenntartható, ami újrahasznosított anyagból készül, vagy ami újrahasznosított műanyag, vagy ami papírból van, akkor ők kénytelenek lesznek olyat termelni, olyat gyártani, éppen azért, mert azt fogják tudni eladni, hogyha az emberek egyszerűen nem veszik, vagy kevesebbet vesznek például az eldobható műanyagból, az egyszerhasználatos műanyagból. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy adott esetben egy gyártó vagy a nagyvállalatok is tudják edukálni a piacot, úgy a piac másik fele is tudja edukálni a nagyvállalatokat.
Milyen sűrűn vagy itthon?
Hát most a koronavírus válság alatt viszonylag sokat vagyok itthon, mert a távoktatáson, úgyhogy most nagyrészt itthonról tudom élni az életemet, ami egyébként tök jó, mert szeretek itthon lenni, szeretek Magyarországon és Budapesten élni. Egyébként pedig másfél-két hónaponta szoktam hazajárni, hogyha rendes kerékvágásban fut az életében.
Milyen szakon vagy?
Gépészmérnöknek tanulok a Müncheni Műszaki Egyetemen.
Mit látsz? Mi a különbség a két ország közt?
A különbség az, hogy Magyarország látja az irányokat, meg látja, hogy mit lehet változtatni, és van, ahol el is kezdett változtatni. És például sokan szeretik a zöld területeket, egyre többen járnak biciklivel is. Ehhez is egyébként hozzájárult a koronavírus válság, hogy az emberek tömegközlekedésre, ahol egymás nyakában lógnak, átüljenek egy biciklire. És Németország is ugyanígy látja az irányokat, csak ők az implementálással már egy-két lépéssel előrébb tartanak. És például náluk egy plázában, vagy az egyetemen, vagy akár az utcán is ki van rakva egymás mellé három kuka, a papír, a műanyag és az újrahasznosítható. És ez nekem itthon néha hiányzik, de nem tartom egyáltalán elképzelhetetlennek, hogy 2-3 éven belül itthon is legyen. És például a fővárosban nagyon jó dolog, hogy már évek óta minden háztartás külön tudja szelektíven gyűjteni a szemetet. Aztán még egy ilyen dolog, ami legalábbis nekem Münchenben feltűnt, hogy ott a bicikliseket nagyon támogatják, és ott lehetőségük van a városban biztonságosan közlekedni, mert ugyanúgy, ahogy nálunk evidens, hogy az út mellett ott van a járda, úgy náluk az evidens, hogy ott van az út mellett a térkővel kirakott járda és a leaszfaltozott bicikliút egymás mellett, és ott nagyon sok helyre el tudsz jutni biciklivel úgy, hogy nem kell autók között cikáznod. Az Oktoninak a fenntartható része, vagy a zöld projektje, az az Ök-Oktondi, vagy Öko-Oktondi, és itt vannak nagy terveink, különböző workshopokat tartani, stb. Például, hogy tudsz otthon kozmetikumokat készíteni, vagy hogy hasznosítsd újra a ruháidat, és ami ebből megvalósult, az most nyilván a távolságtartás és a távoktatás keretein belül egy online irányzat, ezek az Ökoszerdáink, ahol minden hónap első szerdáján egy fenntarthatósággal kapcsolatos témával beszélgetünk egy órán keresztül egy online interjú formájában egy meghívott vendéggel. Így például volt nálunk már fenntartható csomagolásmentes bolt alapítója, és érkezik majd hozzánk egy ételpazarlás ellen küzdő magyar startup csapat is.
Van egy kiemelt elem a fenntarthatósági kérdéskörnek nálad?
Olyan témákat igyekszünk hozni, mert mi ugye alapvetően egy fiataloknak szóló szervezet vagyunk, és fiatalok által fogyasztható tartalmat igyekszünk gyártani, vagy olyan tartalmat, amit egy tanár át tud adni egy fiatalnak, úgyhogy ő meg is értse. És ezért például igyekszünk azt a politikát, vagy azt az elvet a szemünk előtt tartani, hogy egy magyar embernek ne azt magyarázzuk, hogy jaj, elolvad majd a jég, és szegényeges medve meghal, mert ez tényleg fontos, és tényleg valós probléma, és tényleg így van, de a legtöbb borsodi kisfiú baromira nem látott még jeges medvét. Viszont ha azt mondjuk neki, hogy lehet, hogy te mondjuk 30 év múlva nem fogsz tudni leülni már sörözni, azért, mert egy pár fokot, ha változik az átlaghőmérséklet, akkor változik a flóra, a fauna, és lehet, hogy nem fogunk tudni mondjuk komlót és malátát termeszteni. És ez egy sokkal megfoghatóbb példa, és a témaválasztásban is igyekszünk ezt szerint eljárni, hogy olyan témát hozzunk, ami megérthető és megfogható, és esetleg egy adott megoldás beépíthető egy átlag magyar fiatal életébe is. A politikának kell irányokat adnia és irányokat támogatni, és ezt mondjuk civil szervezetek vagy kisebb cégek, startupok tudják aztán a valóságban majd megvalósítani, mert ők sokkal flexibilisebbek és agilisebbek, mint mondjuk az állam egy nagy rendszerként. Nem mindenhol lehet kétszer olyan drága, de cserébe fenntartható szuper bioterméket vásárolni, hogyha a hónap végén az a kérdés, hogy most tűzifát vegyek, vagy ételt vegyek, vagy befizessem a csekket. És nyilván, ha valaki olyan körülmények között él, akkor neki nem is lesz kérdés, hogy újra használja, vagy újra hasznosítja a ruháit, mert egyszerűen nincs más választása. Nem az a réteg az, aki egy fogyasztói társadalomban fontos szerepet játszik, és aki a túltermelésnek a mozgatórugója, mert ő nem engedheti meg, hogy partner legyen a túltermelésben. Teljesen igaz, hogy bizonyos irányainkra kevesebb igény lesz a járvány után, bár egyébként reméljük azt, hogy ugyanúgy, ahogy egy nagy vállalatnál is levonják a következtetéseket, és azt mondják, hogy ha egy megbeszélésért, ami 20 percig tart, fél órát kéne odautaznom, és fél órát kéne visszautaznom, azt most lehet, hogy Zoomon, vagy Skype-on, vagy telefonon fogjuk inkább megtartani. Úgyhogy ilyen tekintetben változott ott a munkakultúra, és reméljük egy kicsit, hogy az oktatásban is valami változás lesz. És félreértés ne essék, én egyáltalán nem azt mondom, hogy minden online legyen, és minden gyerek csak a tabletét nyomkodja, mert az úgy nem működik, és én is tudom az egyetemről, hogy nekem fontos például, hogy könyvekből tudjak tanulni, de azért mégis kicsit nonsensnek érzem, hogy egy 20 kilós elsős minden nap egy 30 kilós iskolatáskát hordoz magával, úgyhogy remélem, hogy a digitális és online oktatásnak lesznek olyan elemei, amik megmaradnak a járvány után is, és legalább helyenként átveszik. Illetve vannak olyan projektjeink az Oktondiban, mint például az Öko-Oktondi, mint például a 20 perc együtt pályaorientációs műsor, ami hasznos lesz legalább annyira a koronavírus után is, mint előtte volt.
Zöldkoszt. a Very Important Planet podcastje.